Tehát 5030-at olvastuk fel, azért bemondom itt a rendszerben, hogy hallja a Magnó testvér is, hogy az 5030-at olvastuk fel az elsőtől, a 20. versig ugye végig. Tehát ott tartottam, hogy már az is egy óriási kegyelem, hogy Isten információt ad arról, hogy választási lehetősége van az embernek, és az még nagyobb dolog, hogy választási lehetőséget is ad Izrael népének, de ugyanígy, ugye mi kiterjeszthetjük ezt, amit itt olvastunk, mivel a teljes írás is erről szól, az egész emberiségre, minden emberre, mai élőkre, régen éltekre, de a mi időnkben, a kegyelem korszakában élőkre, meg feltétlenül, hiszen az Újszövetségben is több helyen, majd ugye olvasunk is erről, több helyen beszél erről az ige, ugyanerről a gondolatmenetről, amit itt Isten Izrael népének mond. És az már az is nagyon fontos, amit az előbb is említettem, hogy nem titok az az információ, nem csak keveseknek az ismerete lehet, nem kell hozzá semmilyen fajta különleges ismeretszerzés, vagy különleges tudás, különleges iskolai végzettség, vagy valamilyen származási dolog ahhoz, hogy vele valaki megtudja és megértse Istennek a szavát, Istennek az akaratát, avval kapcsolatban, hogy mi az Isten szándéka, és mi az emberrel, és mi a legjobb az embernek, mi a legjobb nekünk. És mi a legjobb Izrael népének természetesen, mint népnek, ahogy itt az ige róluk beszél elsősorban ez a szakasz, amit olvastunk. Nyilván, mert Izraelre, mint népre vonatkoznak ezek a versek, de ugye az Új Szövetségben kiterjeszti az ige ezt. Talán mindjárt, amit egyébként éppen János testvér is imádkozott a Róma 1-ben is, van erről szó, erről a választásról. A Róma 1-ből ugye a két verset elolvasok, a 16-17. Verset. Azt mondja a Róma 1:16-17-ben az ige. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ugye ez a hasonló szóhasználat, ugye válaszd az életet, a hívő ember hitéből fog élni, ugye ez a hitről szól. Aztán a másik jól ismert ige, ami szintén ehhez hasonló, hogy Isten hívja megtérésre az embereket, a 2 Korintus 5-ben olvasunk a jól ismert igéket, ugye a 17-től ismerjük nagyon, de a fejezet vége az, ami a témánkhoz kapcsolódik. Azt mondja itt az ige, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az régi elmúlt és ímé új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát, amiért felolvastam most az a vers, ugye a 20. tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága vagy igazságossága legyünk ő benne. Ezek az igék, ezek az Új Szövetségben levő igék végül is hasonló módon, mint ahogy itt az Ószövetségben olvastuk, azt a szeretetet mutatják be, Istennek azt a szeretetét mutatják be, ami arra vonatkozik, hogy teljesen mindegy, hogy mit tett az ember, hogy távolodott el Istentől Ádámban, mennyire távol került az ember Istentől, akkor, amikor éli a saját életét, és nem kérdezi Istent, hogy hogyan élje az életét, mit csináljon. És Izrael népe is, aki nagyon sok mindenben láthatta Istennek a szabadító kegyelmét, mégis állandó zúgulódás és sok minden meg nem értés van a szívükben, és lesz is később, ahogy olvassuk az ő történetüket. Ennek ellenére Isten mindig a szeretetével, kegyelmével jön az emberiség felé. Soha nem avval a szándékkal, első szándékkal, hogy erítélje, megítélje az emberek életét. De az is hozzátartozik ehhez a szakaszhoz, hogy nagyon határozottan Isten ítélete is benne van ebben a szakaszban, és ebben a 30. fejezetben is, és a Bibliában is. Abból a szempontból nézve, hogy akik maguk elutasítják Isten szeretetét, Isten hívó szavát, nem térnek meg, azokra azt mondja az ige, hogy azokon az Isten haragja marad rajta, ugye olvassuk ezt a János evangéliumában. Itt az Ószövetségben pedig ugye mindenféle egyéb olyan ítéletes dolgokat mond Isten, ami azt jelenti, hogy eltávozik tőlük Izrael népét, elhagyja, nem érhetnek azon a módon, ahogy élhetnek az Isten vezetése alatt. És ez a központi gondolata ugye ennek a fejezetnek, hogy azt mondja minden generációnak, itt Isten igéje, ezen a Mózes könyvén keresztül az akkori Izrael népének is, de nekünk is, hogy térj meg az Úrhoz, az Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki az életet adta, térj meg szívből. Nem csak annyi, nem formálisan, nem ismerd el, hogy van Isten, és milyen hatalma van fölötted, és vagy fölöttünk, és ismerjünk el dolgokat, hanem az a kifejezés, hogy szívből megtérni, az egy egészen más fogalomrendszer, az egy egészen más, mi is jól ismerjük ezt a különbséget. Milyen az, hogy valamit az ember elfogad, mert úgy gondolja, hogy úgy van, és milyen egészen más dolog, hogy valaki elhisz valamit úgy, hogy azt szeretné, ha az a valami határozna meg az életét. Hogy rááll arra a dologra, amit elhitt, és az alapján fogja az egész életét berendezni. Ugye óriási különbség a kettő. És itt Isten azt teszi világossá Izrael népének, hogy nem formális engedelmességet kíván, nem azt kívánja, hogy valamilyen módon színlelésből, külsőleg vagy látszólag tartsa meg a parancsolatait Izrael népe, amit Isten mond, hanem szeresse Istent szívből úgy, hogy megértette, hogy ez az ő számára az egyedüli élet lehetőség. Hogy az életnek, amit Isten kínál, a feltétele az, hogy egy belső meggyőződéssel, amit mi hitnek nevezünk, ugye hittel fogadja el Isten szavát, és abból hozza meg az összes többi döntését, a szívéből. Hiszen a szív az a szerve, lehet mondani így, az a szerve az embernek, ami szellemi értelemben is, és ugye a fizikai értelemben is az életet adja tulajdonképpen az ember életében, és azt szeretné Isten, hogyha ez a szív lehetne az Isteni. Ez a szív lehetne, ennek a szív irányultságáról van szó, mert ebből indul ki minden döntés. Ha valakinek ez a központi szerve, ez a szíve Istené, akkor az élete is ebből hozott döntése, hogy a kisebb dolgokban is, vagy hát a hétköznapi dolgokban ebből hozzuk a döntéseinket. És ez egyáltalán nem, tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy kinek a szolgálatába áll az ember szíve. Kinek szolgál a szíve, hogy énekeltük, ugye lehet szolgálni annak az életformának, amiben az ember beleszületik, és van egy emberi örökségünk, mindenkinek a maga élettere, családi és mindenféle kötöttségei, és egy csomó minden szerzett dolog, amiben élünk, és tudunk mi Isten nélkül élni. Ezt bizonyítottuk már, ugye azokban az időkben, amikor éltük az életünket Isten nélkül, hogy megy ez nekünk. Ugye megy. Valamilyen módon, valamilyen irányba halad az ember élete, és látjuk, hogy a világ is működik gyakorlatilag Isten hívás, vagyis az Istennek való engedelmesség nélkül. Tehát azt láthatjuk, hogy amit a Bibliában Isten mond, az egy teljesen igaz és teljesen olyan választás, ami valóban az emberre van bízva. Nincs semmi erőszak az Isten oldaláról, nincs semmilyen fajta kényszerítő erő, nincs olyan, mint a világfejedelmének az oldaláról, hogy belekényszerít egy útba, és ha benne van az ember, akkor nem tud belőle kiszabadulni magától. Isten nem így adja ezt a választási lehetőséget, hanem abból látjuk, ahogy a világ él, hogy Isten komolyan gondolja azt, hogy választhat az ember. Komolyan gondolja, hogy választhatja a rosszat. És ez a legnagyobb, hogy úgy mondjam, hogy az emberek úgy gondolják, hogy pont ezért, sokan úgy gondolják, hogy pont ezért nem is létezik talán Isten, hiszen ha Isten létezne, akkor nem adna ilyen lehetőséget az embernek, hanem egyszerűen megmondaná azt, hogy kényszeríteni az embert arra, hogy mit csináljon. Isten szeretetének és annak a szuverenitásnak a jele, hogy az embert önálló lénynek teremtette, és úgy teremtette meg, hogy belelehette a saját szellemét, és adott neki önállóságot. Pont ez a bizonyítéka, ez a fejezet is az egyik legnagyobb bizonyítéka, és az egész Bibliában ez a hozzáállása Istennek, hogy azt a népet is, aki nagyon sok mindenben láthatta Istennek a szabadítását, és az ő jelenlétét, az ő kezemunkáját, ők szemmel láthatóan látták azt, hogy Isten mit tesz velük, amikor ugye Egyiptomból kiszabadította őket, tehát itt, amikor itt vagyunk, akkor az előző 40 év történései éles bizonyítékai annak, hogy Isten jelen van az Izrael népe életében, és hogy munkálkodik, és hogy van. Ennek ellenére mégis ezt a fajta választási lehetőséget mondja Isten nekik, hogy engedelmeskedtek, megtérettek hozzám, és ez olyan időszakra vonatkozik, egy távoli időszakra is, főleg ennek az ige szakasznak az eleje, amit mi már utólag látunk, hogy a történelemben be is következett, hogy Izrael népe nem szolgált Istennek, utolérte őket Istennek az ígérete abban, hogy ha nem neki engedelmeskednek, akkor Isten szétszórja őket, majd összegyűjti őket. Mi is látjuk, hogy mi már abban az időszakban élünk, hogy újra Izrael állama is van, ilyen értelemben is összegyűjtötte őket. És ugyanez vonatkozik az egyes ember, a mi egyes életünkre, minden egyes ember életére, hogy láthatjuk mi is Istennek a munkáját az életünkben, addig is, főleg visszatekintve, amiután valaki befogadja az Úr Jézust és visszanéz a saját életére, hogy akkor is Isten kegyelme őrzött meg bennünket rengeteg dologban, akkor is, amikor nem hívtuk őt segítségül, annak ellenére Isten ott volt valamilyen módon ott volt az életünkben, és ennek ellenére, hogy nem hívtuk talán, mégis sok mindenben segítette az életünket, de beláthatjuk, hogy velünk is ugyanez történt, mint Izrael népével, hogy választás elé állít bennünket Isten, az elé a választás elé, hogy a mi döntésünk, hogy hiszünk-e neki, engedelmeskedünk, megtérünk-e hozzá, akarunk-e hozzá megtérni szívből, vagy pedig éljük a magunk életét tovább, ugyanúgy, ahogy éltük, mielőtt ezt a lehetőséget, ezt a választási lehetőséget fölkínálta nekünk. És azért ez nagyon fontos kérdés, ugye mi, akik itt vagyunk, és az Úr Jézus gyermekei vagyunk, mi átéltük ezt a döntéshozási mechanizmust, hogy ezt a döntési helyzetet, hogy valamikor, valamilyen módon Isten elénk hozta azt a lehetőséget, hogy válasszuk az életet. Hogy lássuk meg azt, hogy hova vezet az az élet, amit nélküle, Isten nélkül élünk. Mik a következményei, erről információkat kaptunk valakiktől. És választhattunk, hogy elutasítjuk, vagy megtérünk hozzá, hogy befogadjuk őt, az Úr Jézus, mint megváltónkat. Azt, amit itt ugye nem olvasunk nyilván ebben az Ószövetség részben, de a tartalma annak, amit itt olvasunk, ugyanaz tulajdonképpen, hogy szeresd az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, ez ugyanezt a gondolatmenetet akarja. És ez egy nagyon fontos kérdés ennek az ige szakasznak, ennek a fejezetnek, felénk is, a mai nap is, és mindig, amikor olvassuk az ilyenfajta igéket és ezt is, hogy szeretjük-e szívből Istent, az Úr Jézust, megtértünk-e szívből hozzá valóban, mert különben, ha nem, akkor nem tudja az életünket úgy vezetni, ahogy ő szeretné. Mert ez a célja Istennek, ami megtérésünkkel, hogy az egész életünket ő tudja vinni, ő tudja úgy vezetni, ahogy a legjobb nekünk. Az a célja a megtérésünk, hogy szeressük az Istent, szeressük az Urat, a mi Istenünket, a Te Istenet, hogy az ige mondja, teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj, mondja ez az ige. A cél, hogy éljen az ember. Nem arról van szó, hogy legyen egy kicsit jobb, legyen egy kicsit más, hogy azoknál, akik nálunk talán sokkal rosszabb életet élnek, azoknál egy kicsit jobbak legyünk és jó szituált életünk legyen, elmondhassuk magunkról, hogy mi kiváló emberek vagyunk, hogy mi olyan szép életet élünk, stb. Ahogy szokták ezt mondani, hogy hát egy nagyon szép életet él, főleg ugye az élete végén valakinek el szokták ezt mondani. Egyáltalán nem ez a cél ebben az ige szakaszban, hogy ilyeneket mondjon rólunk, akár Isten, akár mi magunk, vagy egymásról mondjunk. Az a célja a megtérésnek, hogy éljen az ember. És ez a fejezet ezt többször hangsúlyozza, és nagyon komolyan kell nekünk ezt venni, hogy igazából az örök életről, nyilván a Zoéról van itt szó, akkor él az ember igazán, ha teljes szívből szereti az Istent, az Urat, aki az életünket adta, és a megváltásunkat is hozta az Úr Jézus Krisztusban, aki megváltott bennünket. És itt nagyon fontos az, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki fél az Isten ítéletétől és azoktól a büntetésektől, amit olvasni az Ószövetségben is. Itt is nem erre hegyezi ki Isten ezt a fejezetben a választási lehetőséget Izrael népének, hanem arról beszél, amikor valaki valóban megérti azt a törvényszerűséget, hogy az egyik választásnak az a vége, hogy élet, a másik választásnak az a vége, hogy halál. És itt nem Isten személyes rossz indulatáról, vagy felénk való büntetéséről, haragjáról van szó, hanem elsősorban arról, amit arról van szó egyáltalán, amit a mi bűneink okoznak. Ami Istentől elszakadt életünk. A bűn zsoldja, a halál, mondja ugye Róma 23-ban az ige. Tehát ez egy ténykérdés, ez nem választási kérdés, ez Isten által megállapított tény, ezért mondja azt, hogy a bűn zsoldja, a halál, de az Isten kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát a döntés kérdése ebben az esetben nem arról van szó, hogy félek valamitől, és ezért akarok Istennel dönteni, hanem az, hogy megértettem, hogy ez az egy lehetőségem van arra, hogy életben maradjak, hogy örök életet éljek, hogy az örök életbe jussak, hogy örök életem legyen már itt ezen a földön, ahogy a mi újszövetségi fogalmaink szerint tudjuk ezt és ismerjük. Hogy örök életünk legyen. Hogy egyáltalán életünk legyen a Biblia fogalma szerint, hiszen a Biblia fogalma szerint az élet az nem ér véget ezzel a földi élettel, és egészen más akkor, ha valaki az Istennel való kapcsolatban él, az az élet, a nélküle való élet, pedig már a földi fizikai élet alatt is halálnak nevezi a Biblia, hogy a halálban vagyunk az Isten nélkül, az Isten szeretete, Istennel való élet nélkül, benne élünk a halálba, hiszen ennek a következménye az egyenes út abból, hogy tart az ember bele abba az örök kározatba, amit nem nekünk, az embernek, hanem a sátánnak és az ő angyalainak teremtett Isten. Készített Isten, ahogy az ige mondja. És ez nagyon fontos dolog, hogy Istennek szolgálva áldott lehet az ember élete, és az életük, Izrael népének az élete, ahogy itt olvastuk, és a mi életünk is. Magunkat szeretve, vagy a világ fejedelmét követve, és a világ szellemiségét követve, és magunk körül forogva, élve, pedig minden tönkre megy körülöttünk. Nem az életnek, hanem a halálnak a munkálkodása zajlik akkor az életünkben. És ez nagyon komoly, örömteli információ számunkra, ez, hogy Isten, amikor mi azt választjuk, hogy hozzá szeretnénk tartozni, akkor ő a maga részét teljes mértékben hozzátette ehhez. Izrael népének azt, hogy azt mondja, hogy veletek vagyok, hogy megteszem azokat a dolgokat, amiket amiket megígértem, a szerződést betartom, nekünk új szövetségben élőknek pedig tudjuk, hogy adta az Úr Jézus Krisztusban azt a lehetőséget, ami egyáltalán a földi életre és az örök életre is elég, minden élethelyzetben elég, ami számunkra. És arról beszél, ami szintén új szövetségi gondolat is, hogy a szív körülmetélése a sokkal több, mint a testi körülmetélés, amit Izrael népénél Isten parancsba adott a férfiaknak, egész más. Ugye a Jeremiás 4:4-ben olvassuk el, hogy távolítsátok el szívetek elő bőreit, és ez az ottani résznek az összefüggésében azt jelenti, hogy térjetek meg, hogy forduljatok oda Istenhez, hogy a saját ötleteiteket, amit ti csináltok, ne kövessétek, hiszen a mi szívünkből csak gonosz gondolatok, gonosz cselekedetek jönnek ki, vagy legalábbis olyanok, amik Istennek nem tetszenek, nem az Isten szerint valóak, hiszen mindig földi célja van, és mindig földi valamilyen fajta érdekviszony mentén vannak ezek a szívbeli dolgaink, ami a mi szívünkből jön ki, másrészt pedig a kívánság uralja a mi életünket elsősorban. Ugye ezt a szintén beszél erről a Biblia, de mi is azért ezt tapasztalhatjuk. Nekünk ugyanez, amit itt így mond az ige, hogy a szív körülmetélése, ez az újjászületésnek, ugye a másik, az ószövetségi fogalma. A mi számunkra ez az újjászületés takarja, hogy Isten egy új életet ad. Ha valaki befogadja Jézus Krisztust a szívébe személyes megváltójának, akkor megváltozik az egész gondolkozás, mondja, a szíve, új szívet ad nekünk. Krisztusban leszünk, és ebben, ahogy olvastuk is, egy egészen új teremtés, egy új gondolkozásmód, egy új döntési mechanizmus áll a rendelkezésünkre. És ez, ami ennek a fejezetnek is az egyik fő gondolata, hogy ezt Isten teljes mértékig a rendelkezésünkre bocsátja, hogyha valaki szívből szereti az Urat, szívből Istennek szolgál, akkor az életében, minden egyes döntésben, minden kis dologban ez határozhatja meg a mi irányultságunkat. És azért ezt tapasztaljuk is, hogy bármilyen kérdést föltesznek nekünk, bármiben döntenünk kell, ha azt tekintjük elsőnek, és úgy döntünk, és úgy éljük az életünket, ahogy szoktok is valószínűleg sok-sok helyzetben, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, hogy az Úr Jézust, hogy Isten szemét, szívét figyeljük, hogy mi az ő meggyőződése, mi az a helyes út, amin egy-egy kérdésben menjünk, vagy válaszoljunk, tegyük, ne tegyük, rálépjünk, ne lépjünk, nagyon sok döntéshozás van egy nap az ember életében, ugye minden nap, akkor az egész életünk ilyen szívbeli irányultságú Isten felé irányult lehet, és Istentől vezetett lehet. Ez egy óriási kegyelem az ember életében, hogy lehet így élni az életet, hogy megkérdezve és ebben a belső békességben, hogy ezt tegyük, mert ez helyes, azt szerint a gondolkozásmód szerint, ahogy az ige mondja. Honnan tudjuk sok esetben a válaszokat, és honnan tudjuk azt a belső meggyőzést, békességet megszerezni, ami nekünk kell a döntéseinkhez? Ugye a Bibliából, ezt mondja az ige, hogy kezünkbe adta Isten az igét, és hogyan értjük meg az igét? Az igét úgy értjük meg, hogy azt mondja itt az ige, hogy a megértési kód, a kulcs, az nem távol van tőlünk, nem valahol messze, ahogy itt is mondja az ige, nem a tengeren túl, nem a más földrészen, hanem a szívünkben. Ami szívünkbe írja Isten, ami szívünkbe, ami úgy is mondja a Biblia, hogy lelki ismeret, ugye ez a szó azt jelenti, hogy pszüneidézis, ez a görög szó azt jelenti, hogy együtt látni Istennel, hogy mi együtt gondolkozhatunk Istennel. Ez az, amiről itt az ige beszél, hogy közel van hozzád, ott van a szívedben, és ugye a szádban pedig mondja az ígére, hogy nekünk óriási fegyvereink vannak ebben a kérdéskörben. A teljes írás, és azon kívül pedig Isten szelleme, amelyik, amikor befogadjuk az Úr Jézust, megelevedik a számunkra az ige. Addig meg nem értett igeversek, addig meg nem értett egy-egy félszavak vagy mondatok helyre tesznek dolgokat az életünkben, szívünkben, egy-egy döntésben, eszünkbe juttatja, hogy mi az, amit Isten akar tőlünk. Lehet, hogy teljesen független egy-egy döntéshozástól egy-egy szó, egy-egy igevers, de mégis az visz bennünket el, hogy jó irányba menjünk, hogy jó legyen a döntésünk, és belső békességünk és örömünk legyen abban, amit döntöttünk. Mert ez nagyon fontos Istennek, hogy a mi életünk teljes lehessen, mi hozzuk a döntéseket, de Isten vezeti a mi életünket. Ez a fajta életmenet, lehet mondani gondolkozásmód, ez az ember normális élete. Lehet, persze mondhatja bárki azt, hogy a hitetlen emberek is így élnek, hogy döntéseket hoznak, és abban békességük van. Csak egészen más az a fajta, itt az ige azt mondja, hogy egészen más az a meggyőződés, amikor valaki tudja, hogy az Isten akaratával egyező akaratra jutott, vagy irányra jutott, vagy döntésre jutott, mint az, amikor a maga által, vagy a rendszer, vagy a környezet által felállított minden bizonytalan, minden mozgó dolgok között dönt, és úgy éli az életét. Ezért van annyi tönkrement rendszer ebben a világban, ami Isten nélkül épült, mindegy az, hogy mire gondolunk itt, gondolatunk a házasságoktól kezdve a rendszerekre, a társadalmakra, a gazdaságra, sok mindenre, ami mivel mindig egyéni érdeket szolgált, és nem állt Istennek a hatalma alatt, Isten vezetése alatt, ezért nem tudott normális irányba fejlődni. És ez a mi számunkra pedig adott, megadja Isten ezt a lehetőséget, akik mellette döntünk, szívből szeretjük őt, és szívből megértettük ezt, hogy az élet a számunkra, hogy őt választjuk. És még annyit az ígéről, ugye ezt nagyon jól ismerjük és tudjuk, hogy milyen nagy dolog ez, hogy az Isten szava az nem megfoghatatlan a számunkra. Milyen nagy dolog ez, hogy az Isten igéje nem olyan, mint akik hitetlenül olvassák és mondják, hogy nincs semmi értelme igazából ennek a könyvnek. Persze szép könyv, meg sok minden jó dolog van benne, de igazából nincs a számunkra különösebb mondani valója, mert nem lett személyessé a számukra, hogy ez az Isten szava hozzánk. Az Isten szava, aminek az ellendarabja, hogy így mondjam, amivel megértjük, a fordítás, a fordítója, a kódja, az a szívünkbe íródott. Azáltal, ha befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, milyen nagy dolog ez. És jól ismerjük azt, hogy az ígéről, a Bibliáról Isten úgy beszél valóban, mint Isten szava. Ugye jól ismerjük ezeket az ígéket, akár a 2 Timóteus 3, 16-17-et, hogy a teljes írás Istentől ékletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy felkészített legyen az Isten embere, vagy ugyanígy, ugyanennek a gondolatmenetnek a mentén látjuk a 2 Péter 1-ben, ami szintén az ígéről szól, hogy Isten iklette, ezért egészen bizonyosan tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Ez a két ige is azt erősíti meg a számunkra, hogy a Biblia maga az Isten szava, Isten üzenete, ami számunkra. Ugye egyszer egy bizonyságtétel alkalmával egy SMS-hez hasonlítottam ezt, az igét, a Bibliát, csak annyiban nem stimmel a dolog, hogy az SMS-nek a magyar rövidítés az, hogy rövid szöveg is üzenet. Ugye hát ez a Biblia egy kicsit hosszabb szöveges üzenet, lehet mondani, de azért annyira meg nem hosszú, hogy ne lehetne tényleg olvasni és megérteni, és úgy használni, mint ahogy Isten akarta számunkra, hogy a te szavad, ami számunkra olyan, mint a világossága, ahogy itt is olvastuk a 2 Péter levelében, vagy ugye a 119. Zsoltárban is mondja ezt a zsoltáríró, Dávid, hogy ösvényen világossága a te ígéd. És ugye ez nagyon fontos kérdés, hogy mi ezt az igét, a Bibliát értékén kezeljük-e, azon az értéken, amin, ahogy Isten adta nekünk, mint Isten szava. Mi azért valószínűleg, akik itt vagyunk, így kezeljük, hogy a mi számunkra valóban szentírás. Ahogy az ige, ahogy így szokták is nevezni, és az is a mi számunkra. Amit leírott Isten, azt úgy veszük, hogy ő, az ő szava számunkra. És akkor kezeljük értékén, és akkor figyelünk rá igazából, hogyha valóban a döntéseink, az életvitelünk nap mint nap erre alapozódik, és nem akkor, hogyha kívülről tudjuk, ugye. Nem az a lényeg, hogy persze nagyon jó dolog, hogyha sok igét tudunk, és kívülről tudja valaki a Bibliát, vagy részeit, de alapvetően ezzel még nem ért semmit az ember, ha nem engedelmeskedik neki, ahogy itt az ige mondja, hogy Isten igéje is mondja. Lehet, hogy ugye az Úr Jézus korában is a farizeusok kívülről tudták az összes törvényt, mind a 613-at, meg a hozzátartozó ugye Talmudot, meg a Misnát, ami még több ezer rendelkezést tartalmazott. Ennek ellenére az Úr Jézus mégis meszelt falaknak nevezi őket, mondja nekik, hogy olyanok vagytok, hogy ugye hiába a sok tudás, hiába az ismeret, ha nem párosul engedelmességgel, és nem párosul azzal, amit itt ez a fejezet nagyon hangsúlyoz, nem párosul azzal, hogy szeretné az ember Istent, mert megérti, hogy milyen nagy dolgot tett érte. Hogy megértjük, hogy milyen nagy szeretet az, ha valaki az életét adja, az ő barátaira, mondja az Úr Jézus, ő életét adta értünk, az Isten az a fia életét adta értünk, ahogy a János 3.16-ban jól ismerjük, és több más helyen is az igében. A mi szívünkben, amikor visszacsendül ennek a szeretetnek az a szava, hogy ez a nagy szeretet arra ösztönöz bennünket, hogy mi is szeretettel és azzal a belső akarattal, hogy szeretnénk úgy élni, hogy Isten mondja, hogy itt is olvassuk, hogy megtesszük az ő szavait, akkor az Isten ígérete biztos, hogy a számunkra is igaz lesz, az ő áldásai ott kísérik a mi életünket. És hát ugye a befejezés után azt, hogy ez a kérdés, amit itt már közben is felvetettem, hogy elutasíthatja az ember és Izrael is, mai ember és Istennek a szeretetét, ugye erre az a válasz, hogy elutasíthatja. Hogy van lehetőség az embernek elutasítani, de óriási hiba és óriási nagy baj, hogyha elutasítja valaki Istennek a szeretetét és Istennek az ajánlatát. Természetesen lehet mondani, hogy kettőn áll a vásár, ugye, hogyha van egy üzletben valaki el akar adni valamit, a másik meg mint egy vevő szerepel ebben a dologban, akkor ugye a vevő csak akkor lesz vevő, hogyha megérti, hogy az a számára az a dolog, amit kínálnak neki, az nagyon nagy nyereség, nagyon jó. De aki meg van győződve az ellenkezőjéről, ugye az nem fogja megvenni azt a valamit, amit kínálnak neki. És ugyanígy van ez az Isten igéjével, Isten szeretetével is, hogy valaki nem érti meg azt a szeretetet, és ebben részben mi is hibásak lehetünk, ha nem tudjuk úgy képviselni azt az életet és azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk, ha nem láthatja meg a környezetünk, hogy milyen nagy változás a mi életünk a többiekéhez mondjuk, és az előző életünkhöz képest, akkor lehet, hogy elutasítja valaki Istennek az ajánlatát, elutasíthatja, de annak nagyon súlyos következménye van, ahogy itt az ige is mondta, ez a súlyos következmény, amit Isten elé tár az embernek a választás lehetőségében, az élet és a halál kérdése. Nekünk úgy kell élnünk, mint az életet választottaknak, hogy mások is, akik körülöttünk élnek, lássák ezt, hogy nekünk nem azért más az életünk, mert valamilyen szektához tartozunk, mert valamilyen más filozófiát vallunk, hanem azért, mert életünk van, örök életünk, és ezért egészen mások a fontosak, más a fontossági sorrend talán az életünkben. És jó lenne, hogyha ez látható lenne, és jó lenne, hogyha erről tudnánk nyilván az embereknek, környezetünknek bizonságot tenni. És biztos, hogy akkor, ahogy az ige mondja, ha mi úgy vagyunk ott őrálókul valahol, hogy valóban fölhívtuk erre a választási lehetőségre az embereknek a figyelmét, és ha lehet szóban is, vagy élettel is bizonyságot tettünk, akkor nem tőlünk kéri számon Isten azoknak az embereknek az életét nyilván, mert akkor ők a választás szabadságában maguk döntenek az életükről, és arról, hogy mit döntenek az Isten ajánlatára, az Isten szeretetének az ajánlatára, de ebben nekünk biztos, hogy fejlődnünk kell, és biztos, hogy nekem legalábbis fejlődni kell, hogy ott legyen az életemben, életünkben ennek a szeretetnek és ennek a döntésnek a mindennapi hozadéka. Az, hogy látható legyen az életünkben ez, hogy minket Isten vezet, hogy minket, mi azt akarjuk, hogy Isten vezesse a életünket.